Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Jakab levelében, Jakab levelének az első részében, az első verstől a 12. versig. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan levő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömmel tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány. Mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű, minden útjában álhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával. A gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az ő hépségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért, az őt szeretőknek. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy összegyűlhetünk a te házadban. Összegyűlhetünk a te házadban minden héten, hozol bennünket a te igéd után való szomjúság, hoz bennünket, hogy minél többet megismerjünk te rólad, újra és újra találkozzunk, halljuk a te evangéliumodat, halljuk a te igédet, ami táplálék a mi lelkünknek, és erősség a mi lelkünknek. Köszönjük, hogy ma is elhoztál bennünket, kérünk segíts nekünk a te igédet megérteni, a te igédet meghallani, és ott, hogy az gyökere teresszen bennünk, és sok gyümölcsöt teremjen, nem csak a mai nap, hanem minden napon. Kérünk, csendesítsd el a mi szívünket, segíts letenni most a bajainkat, a problémáinkat, és segíts tereled figyelni, rólad gondolkozni. Kérünk, vezess bennünket a te szent lelked által, légy kegyelmes hozzánk, mert látod, hogy nélküled elesettek, nyomorultak és bűnösök vagyunk. De a te fiad által mindennel bírók. Köszönjük, hogy így járulhatunk eléd, a te fiad kegyelmében bízva, a te fiad szeretetében, a te fiad áldozatában bízva. És köszönjük, hogy te nem küldesz el magadtól, hanem akik jönnek hozzád, azokat szívesen fogadod. Kérünk, légy itt velünk, így ma is. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 370. dicséretünket, a 370. dicséretünk második versét. A 370. dicséret második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Isten igéjét olvasom a már imént felolvasott ige szakaszunkból, Jakab apostolnak első leveléből, a második verstől a negyedik versig. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Amen. Kedves testvérek, ezekben a júliusi hetekben Jakab levelének az elejével foglalkozunk. Jakab levelének az elején a kísértésekről, a próbákról ír, arról tanít, hogyan is kéne hozzáállnunk ezekhez a helyzetekhez a saját életünkben, hogyan is kéne keresztül küzdenünk rajtuk magunkat. Múlt héten foglalkoztunk a második és a harmadik verssel, hallhattunk a kísértésekről, próbákról, nehézségekről, amiket elszenvedünk, hallhattunk arról a hitről, az igaz hitről, amin esnek ezek a próbák és kísértések, valamint az örömről, mégpedig a teljes örömről, ahogyan mindenben meg kéne, hogy álljunk. Ma ezekhez hozzácsapjuk a negyedik verset, és tovább gondoljuk, miért is vannak nehézségek az életünkben, és hogyan kell szembenéznünk velük, valamint hogyan kerülhetünk ki mindezeknek a végén győzedelmesen, hogyan viselhetjük el ezeket Isten gyermekeihez méltóan, hogy hogyan élhessünk Isten dicsőségére. Tehát az első pontunk, miért is hasznosak a nehézségek a hit szempontjából? Induljunk el egy kicsit távolabbról. A levél szerzőjéről biztosan annyit tudunk, hogy Jakabnak hívják. A Bibliában összesen 4 Jakab nevű emberrel találkozunk. 2 közülük Jézusnak a tanítványa volt, az egyik Zebedeus fia, János testvére. Ő volt benne Jézus legbelsőbb tanítványi körében, a 3 tanítvány között. Ugye a 3 tanítvány Péter, Jakab és János. A másik tanítvány pedig Alfeus fia, így tudjuk azonosítani. A 3. Jakab Jézus tanítványának, Júdásnak, nem az Iskariótes Júdásnak, hanem a 2. Júdásnak az apja volt. A 4. pedig Jézusnak a testvére, Jézus legidősebb testvére, tehát József és Mária első gyermeke. Ezek közül az emberek közül János testvéréről és Jézus testvéréről tudunk a legtöbbet a Bibliából. És több minden oda vezet bennünket, hogy a levél szerzőjének tekintsük Jakabot, Jézusnak a testvérét. Ebből nagyon is kiderül a mi számunkra, hogy jól ismerte Jézust. Szinte vele együtt nőtt fel, látta Jézus jóságát, tökéletességét, de ahogy olvashatjuk János evangéliumának 7. részében, az 5. versben, nem hitt Jézusban, nem ismerte őt el Úrnak és megváltónak, ahogy olvastuk szó szerint, mert az ő atya fiai sem hívének benne, azaz Jézusban. De valószínűleg róla beszél a Szentírás az 1 Korintus 15. részében, amikor a szemtanúkról ír, akik találkoztak a feltámadott Jézussal. És Jézus megjelent neki, az ő testvérének, Jakabnak, hogy ő se legyen hitetlen, hanem hívő. Jézus őt is erősítette, bátorította a ráváró nehéz feladatra, hogy azt el tudja végezni. Mert ahogy olvassuk a Bibliában, az apostolok cselekedeteiben, Jakabnak nagy szerepe lett az egyházban. Ő lett a pünköstkor létrejött Jeruzsálem egy gyülekezetnek a vezetője, vagy egyik vezetője. Hozzá mennek a kérdésekkel, amikor dönteni kell valamiről. Ő vezeti a gyűléseket, tehát fontos kulcsszerepe volt a jeruzsálemi gyülekezet életében. Megvolt a tekintélye is hozzá, hiszen Jézus testvére volt, és még találkozott is vele, miután feltámadt a halálból. És ez a gyülekezet, mikor elkezdték üldözni a keresztényeket, szétszélett és szétszóródott Palesztina területén. Itt érthetjük meg az első versben a címzetteket, akiket ír Jakab, az elszórtan levő 12 nemzetségnek. Így címzi a gyülekezetét, amelyből nagyon sok embernek el kellett menekülnie. De ha bár nincsenek Jeruzsálemben, továbbra is gondol velük, Jakab, és próbálja így is tanítani, vezetgetni őket a jó úton, megőrizni őket a jó úton, hogy az evangélium tanításától ne forduljanak el. Jakab levelét, aki már olvasgatta, tudja, hogy nagyon gyakorlati levél, a hívő emberek életéről szól, hogy annak hogyan is kéne kinéznie. Hogy néz ki az olyan ember élete, akit Krisztus megváltott, aki átadta már magát Krisztusnak, aki személyes úrnak tekinti őt a saját életében. Nem is csoda, hogy a levél ilyen gyakorlati és hívő embereknek szól, hiszen Jakab a saját gyülekezetének ír, azoknak, akik még Jeruzsálemben az apostolok prédikálására, a Szentlélek indításával ezrével csatlakoztak a gyülekezethez. A gyülekezet tagjainak ír. Innen a megszólítás a második versben, atyám fiai. Ezért nincs nagy elméleti tanítás Jézusról sem, vagy az evangéliumról, mert ezek az emberek már azt hallották, azt ismerték, azt megtanulták az apostoloktól Jeruzsálemben. Sokkal inkább arról van szó, hogy milyen is az az ember, aki elhitte Jézusnak az evangéliumát. Milyen legyen az az ember, milyen legyek én, milyennek legyünk mi mindannyian, akik Krisztus szerint akarunk élni, akik Krisztust akarjuk követni. Jakab a levelében sok dologról beszél, amely megmutatja, hogy valakinek van-e már Jézus Krisztusban új élete. Sok témát taglal, amelyek alapján megvizsgálhatjuk, nekünk milyen hitünk is van. A Biblia több helyen beszél egyrészt arról, hogy Isten megvizsgál bennünket. Most énekeltük a 139. Zsoltárunkat, az első verse így hangzik, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Másrészt nem csak, hogy Isten megvizsgál bennünket, hanem a Biblia bennünket is felszólít, hogy vizsgáljuk meg mi is magunkat. Isten tudja, hogy milyenek vagyunk, de mi vajon látjuk a valóságot? Mi vajon szembe tudunk nézni a valósággal, a saját életünkkel? Gyakoroljuk ebben magunkat? Milyen a mi hitünk? Meg kell vizsgálnunk. Felszólít erre például a Galata 6.4-ben Pál apostol, minden ember a maga cselekedetét vizsgálja meg. Vagy a 2 Korintus 13.5-ben, kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek én magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Vagy eszünkbe juthat az úrvacsorai tanítás is, az úrvacsorai ige, ami arra hív bennünket, hogy minden úrvacsora előtt vizsgáljuk meg magunkat. Így hangzik, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Úgy együnk és úgy igyunk, mint akik tényleg igazán hiszik Jézus értünk való halálát. Tehát a Biblia felszólít bennünket az önvizsgálatra. Azt akarja, jöjjünk tisztába a hitünkkel, lássuk, hogyan is állunk, hol is tartunk. És ehhez ad a Biblia, hogy úgy mondjam, anyagot, segédanyagot. Hogy ne csak az Isten tudja, hogy milyen a hitünk, hogy szabadító, hogy üdvözítő hitünk van-e, hanem tudjuk mi magunk is. És tudjuk, hogy miben kell fejlődni, miben lehet még változni, hogy az új élet szerint Istennek kedvesen éljünk. Erre való Jakabnak a levele is, de erre való például a hegyi beszéd, vagy Jánosnak az első levele is a Bibliában. Megmondják, mikre figyeljünk, ha meg akarjuk nézni, vajon a mi hitünk üdvözít-e bennünket. Vajon a mi hitünk megtart-e majd az utolsó napon? Mert nem elég csak azt mondani, hogy én hiszek, nem elég ezt mondogatni magunknak, meg egymásnak, meg Istennek. Jézus azt mondja pont a hegyi beszédben, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Aki hisz, annak olyan az élete, hogy meg is látszik. Nem a szavak, nem a szavaink mutatják meg, hogy üdvözülünk-e, hanem az életünk, a hitből fakadó életünk. Jakab is ír erről a második részben. Mutasd meg a hitedet a te cselekedeteidből, vagy a hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Halott. Az egy halott hit, ami nem segít nekünk, ha az Úr eljön ítélni. De nem csak az utolsó napon nem segít nekünk, hanem most sem, ma sem. Az egy hamis hit, ami csak a lelkünk megnyugtatására van. Azt nem követi Istennek az áldása, abban nem lesz milyen Krisztus szentsége, abban nem lesz milyen Krisztus ereje, vagy Krisztus váltsága. Az semmi. Az nem állta ki a próbát. És a próbák között, bocsánat, most már lassan rátérünk, ezek között a próbák, tesztek között, amelyeket elénk tár Jakab a levelében, ezek között a tesztek között az első, hogy hogy állunk hozzá a kísértésekhez, hogy állunk hozzá a nehézségekhez, mindenfajta szenvedéshez, ami bejön a mi életünkben, a mi életünkbe. Erről beszél a 12. versig. Nézzük meg ebben, milyen a mi hitünk, milyen a mi életünk. Van-e ez alapján, az első 12 vers alapján igaz, szabadító hitünk? És ha van, milyen útmutatásokat kapunk benne, ha nehézségek gyötörnek bennünket? És milyen biztatások rejlenek itt? Vagy mi az, amiben változnunk, vagy fejlődnünk kellene? Van ma sok keresztjén, mi is lehetünk ilyenek nap-nap után, aki nem akar próbákat. Aki nem akar kísértésekről, vagy nehézségekről hallani. Sőt, még számon is tudja kérni Istenen, hallhattuk a múlt héten is. Miért engeded meg ezeket? Nem akar ezekkel szembenézni, csak túl akar lenni rajtuk, vagy ki akarja kerülni őket. Jobban szeretné a könnyű utat járni, azt választja inkább. Sőt, vannak olyan keresztjének, akik ebben odáig elmennek, hogy az a hívő, akinek nincsenek nehézségek az életében. Aki hisz, annak az életében nincsenek nehézségek, az egészséges, az boldog, annak megvan mindene, az gazdag, egyre gazdagabb lesz, szinte a hívőt egy ilyen mennyország veszi körül. Testvérek, ilyenről sehol nem beszél a Biblia. Jézus sehol nem ígéri nekünk, hogy könnyű lesz, hogy egyre könnyebb lesz, sokkal inkább az ellenkezőjét. De azt is ígéri emellé, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Jézus nem mondja, hogy könnyű lesz, azt mondja, e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus nem mondja, hogy könnyű lesz, de azt mondja, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Próbáink vannak, és kellenek. Szükségesek nekünk. Kellenek például, hogy nyilvánvalóvá legyen előttünk a mi hitünk. Mert a próbákból meglátjuk, hogy a hitünk igazi-e, vagy nem. Az a hite, ami hitünk, amit csak Isten adhat nekünk. Előkerült múlt héten a bölcs és a bolond ember példázata. Megint csak ugye a hegyi beszédből. A bölcs sziklára épített, ez az igaz hit, amely bízik Isten szavában, meg Jézus szavában, és meg is cselekszi, amit mond. És jött az eső, meg az árvíz, meg a szél, és erősen állt a ház. A bolond pedig a fövényre épített, nem bízott Isten szavában, és nem akarta megtartani. És jött az eső, meg az árvíz, meg a szél, és összedőlt a ház. Az ilyen ember elveszik. Látjuk a próbákból, hogy milyen a hitünk. Jó helyre épült? Megmaradunk-e az Isten szerinti úton, mikor jön a kísértés, ellenállunk neki? Mikor jönnek a nehézségek, meg akarunk állni benne, vagy inkább elfutunk előle? A könnyebbnek tűnő utat választjuk, és nem harcolunk? Meg akarsz felelni az Úrnak, követni akarod őt mindenben, mindennek ellenére? Isten azt akarja, hogy állj ellen és harcolj. Hogy legyen nyilvánvalóvá számodra is, hogy milyen hited van. Mert micsoda öröm is van bennünk, nekünk ebben elrejtve. Minden próbában és nehézségben szembesülni, hogy nekem egy igazi, örök életet adó, szabadító, üdvözítő hitem van. Milyen jó ezen elgondolkozni, ebben kapaszkodni minden kísértésben. És meglátjuk, megtapasztaljuk, hogy igen, én tényleg az Úré vagyok. Nekem egy Istenem van, aki megszabadított engem, aki az életét adta érettem, aki minden nap velem van, aki erősít, és még sorolhatnánk mindenféle áldását, amit gyakorol velünk szemben. Milyen jó is így ellenállni a nehézségekben, hogy most megint meglátom, megtapasztalom ebben is, hogy az Úré vagyok. De esetleg azt is meglátjuk a tesztből, hogy nekem nincs. Nekem nincsen ilyen hitem, ami megmarad az Úr mellett, akármi van, amely az Úrban, akármi van, az Úrban bízik mindenkor. Ez is komoly megállapítás lehet, hogy nekünk nincs ilyen. És már egyenesen kétségbe is eshetünk. De nagyon fontos, és valahol mégiscsak örömteli is, amikor valaki ezt felismeri. Mikor valaki meglátja, vagy belátja, hogy neki nincsen ilyen hite. Azt mondhatjuk, ez az út kezdete. Meglátni, hogy nekem nincs meg, amire mindennél jobban szükségem van. És Isten segíthet ezt nekünk meglátni, és beismerni a mi életünkben, hogy mi még nem vagyunk jó helyen. És ez azért örömteli, mert azt jelenti, hogy Isten munkálkodik bennünk. Isten munkálkodik az ilyen emberben, aki meglátja a nyomorúságát. És van ígéretünk, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az be is fejezi. És van olyan ígéretünk is, hogy aki kér, az kap. Aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. És az ember, aki meglátja, hogy az igaz hit, a Jézusba vetett igaz hit még nem az övé, az végre elindulhat. És keresheti, kutathatja, hajszolhatja ezt a hitet, ami gyógyír minden sebére, ami erő minden erőtlenségére, ami élet a halálból. Hajszolhatja, és aki keres, talál. Mert aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el is végzi a Jézus Krisztus napjáig. A hit szempontjából még azért örvendezhetünk, mert látjuk a perspektívát. Látjuk, hogy aki hisz, milyen erős lehet a hite, milyen tiszta lehet az élete. És ez is örömmel töltheti el a hívőt, hogy még annyi mindenben annyival kedvesebb lehet a megváltója az Ura előtt, aki teljes szívéből szeret. Hogy még sokkal jobb lehet az élete, még mennyi mindennel szolgálhatja az Urát, és mennyi mindennel járhat az ő kedvében. A hívő számára ez is öröm. De menjünk tovább a következő pontunkra. A nehézségek hasznosak a kitartásunk szempontjából. Testvérek, melyikünk az, aki nem akar kitartó lenni? Melyikünk az, aki nem akar erős lenni, egyre erősebb lenni a hitben, a kísértéseivel szemben, a szenvedések között? Ki az, aki nem akar úgy nézni az életére, hogy igen, én kitartottam? Ki nem akar bizonyságot tenni, erős bizonyságot tenni, hogy mennyire szereti az ő Urát és az ő megváltóját? Ki az, aki nem akarja magában megerősíteni, hogy igen, én az Úrnak szolgálok, az Úrnak élek, és az Úrral élek, mert akkor lesz nekem jó. Remélhetőleg nincs is olyan hívő, aki jelentkezne, hogy ő bizony ezeket nem akarja. Ez pedig nagyon is jól van így. Van örömhír a számunkra, hiszen Isten is pontosan ezt akarja, hogy erősödjünk, hogy kitartsunk mellette mindvégig, amíg be nem visz az ő országába, hogy aztán örökké vele legyünk. Az 1 Timóteus 1:7-ben ezt olvashatjuk, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Vagy az 1 Tesszalonika 4:3-ban, mert ez az Isten akaratja, a ti szenté lételetek. Isten azt akarja, hogy egyre tökéletesebbek legyünk mindenben, a neki való engedelmességben is. Jézusról is ezt olvassuk, ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ezt az erősödést, a kitartást, Az engedelmességet nevezzük megszentelődésnek. Mikor ezek növekednek bennünk, mégpedig megtérésünktől a halálunkig. Mert itt a Földön sosem jutunk tökéletességre, csak mindig nevelődünk a tökéletességre. És azt olvassuk a Kolossébeliekhez írt első levélben, titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok, gonosz cselekedetekben és gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Így akar az Úr maga elé állítani bennünket. Ez az út vége. Csak sokszor az utat nem akarjuk, ami oda vezetne. Mert a szenvedéseken, próbákon, kísértéseken vezet végig. Erősek akarunk lenni, de lehet, hogy sokszor az árát már nem akarjuk megfizetni. Az utat nem akarjuk, hanem most akarjuk, itt és most az út végét. Most legyen itt a tökéletesség, most legyen könnyű, egyszerű, és hogyha Isten ezt meg is teheti, miért nem teszi meg? Tehetjük fel a kérdést. Hát láthatjuk, az ő utai nem a mi utaink, és az ő gondolatai nem a mi gondolataink. És mi nem akarjuk az ő útját elfogadni. És ha jön a próba, a kísértés, meg akarunk maradni tökéletesen? Tökéletesen járnánk azokban? Nem, hanem megmakacsoljuk magunkat. Ha az Isten így, akkor én is így. Ha az Isten ilyen rossz hozzám, nem akar nekem pihenést, nyugtat adni az életemben, mindig van valami, amit csinálni kell, amivel küzdeni kell, akkor meg én nem foglalkozok vele. Hogy lehetne ezekben mindig megállni, mondja az ember. Milyen hozzáállás ez? Lusta hozzáállás. Annak a hozzáállása, aki nem gondolja meg, hogy a szolga nem lehet nagyobb az ő uránál. Jézus tökéletesen járt, mindig mindenben tökéletes volt, és még így sem volt nyugta, hanem próbák, kísértések és szenvedések között élt és halt meg, de mindvégig kitartott. Hát akkor mi, akiknek szüksége van a csiszolásra, akiknek szüksége van a javulásra, a bűneik, a vágyaik megöldöklésére, pont mi nekünk kéne egyszerűnek lennie az életnek? Pont mi nekünk kéne mentesnek lennie a próbáktól, vagy a nehézségektől? Tehát a lusta embernek a hozzáállása ez. És annak is a hozzáállása ez, aki nem hiszi, hogy szabad a jóra. Hogy Jézus kiszabadította őt a bűn rabságából, és most már teheti a jót. Ha Jézus áldozatára, szeretetére tekint, ha Isten kegyelmére tekint, akkor választhatja az ember a jó utat, mindig, legyen az akármilyen nehéz. Mert Isten képessé tett bennünket arra, hogy jót válasszunk, mert új életet adott nekünk. Ahogy olvassuk a Galata 2:20-ban, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Hát ez van. Új életet kapunk, amiben mindig Jézussal járhatunk. És így vagyunk képesek mindig, így lehetünk képesek mindig a jót választani, a tökéletest választani, az épet választani, a folyatkozás nélkülit választani, hogyha Jézusra nézünk. És így tekinthetünk aztán az ígéretre is. A zsidók azért levélben ezt olvassuk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Békességes gyümölcsöt gyűjt az olyan ember, aki kitart a keserves fenyítések közepette. És van még más öröm is elkészítve mi számunkra a kitartásban. Olvashatunk például az Efézusi levélben arról, hogy Isten elkészítette számunkra a jó cselekedeteket. Isten ott van velünk, mikor a jó és a rossz között kell választanunk, mikor a könnyű és a nehéz között kell választanunk, és inkább a könnyű felé mennénk, a mi vágyaink felé mennénk. Isten ott van velünk, hogy vezessen bennünket az elkészített jó cselekedetekre. És a korintusi levélben pedig azt olvassuk, hogy legyen akármilyen a próba, akármilyen a kísértés, érezzük akárhogyan benne magunkat, legyen akármilyen keserves, azt ígéri nekünk az ige, hogy Isten nem próbál bennünket az erőnkön felül. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Így tudunk megállni a kitartások közepette. Ebben van az örömünk, hogy Isten az, aki vezet bennünket az ő mennyei országa felé, aki tökéletességre vezet bennünket, és ő munkálkodik a mi életünkben. És azt cselekszi, hogy a mi hitünk egyre nagyobb kincs legyen a mi számunkra, és egyre több mindent tudjunk adni érte. Egyre több bálványunk elé helyezzük Istennek az akaratát. Egyre több bálványunkat lerombolja, a saját vágyainkat ledönti, és azt cselekszi, hogy az ő utaiban járjunk, és az ő gondolataiban gondolkodjunk. Ragyogunk, ahogy a hit erősödik. Jobban fénylik, ahogy megpróbáltatunk. Ézsaiás írja a 48. részben, én még megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. A hitünk olyan, mint egy kincs, mint az arany, mint az ezüst. És az aranyat, meg az ezüstöt, és mindenféle nemesfémet meg kell próbálni. Meg kell próbálni, hogy valósággá váljon, világra jöjjön, hogy mi az igazi értéke. És ahogy megpróbáljuk, egyre nagyobb kincs lesz a szemünkben. És így van a mi hitünk is. Egyre nagyobb kincs lesz a mi számunkra, és egyre nagyobb kincs lesz Isten számára is. Ez a 10. vers a 48. részben, Ézsaiás könyvében így folytatódik. Én még megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt. Megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. Önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítetnék meg nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Itt térünk rá, a próbák és nehézségek közepette Istennek a dicsőségére. Hogyan is szolgálják Isten dicsőségét, a mi próbáink és nehézségeink, ráadásul az, hogy ő adja nekünk a próbákat és nehézségeket, és ő visz bele bennünket, ő az, aki megengedi a mi életünkben. Jobb könyvében, tudjuk a történetet, Jobot egy szintig a sátán kezébe adja Isten, és aztán Jobról olvassuk kétszer is, mindezekben nem vétkezik Jobb, és Isten ellen semmi illetlen nem cselekedik. Nem cselekedik illetlen, és nem vétkezett, amikor meghaltak a gyermekei, amikor elveszett a gazdagsága. És megint olvassuk, mindezekben sem vétkezik Jobb az ő ajkaival, amikor elveszik az ő egészsége is, és amikor a feleség azt mondja, hogy átkozza meg az Istent, és halljon meg. Jobb akkor sem vétkezett. Az Isten jól megpróbálta őt, engedte a sátánnak, hogy gyötörje. De Jobb mekkora dicsőséget szerzett ezzel az Istennek. És mekkora dicsőséget szerzett az evangéliumnak, a hitnek, ami Istenben bízik, ami őt emeli minden fölé, minden kincs fölé. Jobb hite ragyog az emberek előtt, amíg csak olvassák a Bibliát. És látjuk ebben, hogy még a sátánt sem engedi az Úr, hogy erőnkön felül próbáljon. Nem csak az Úr nem próbál, hanem a sátán is csak addig kísért bennünket, amíg az Úr engedi. És ezek a kísértések mindig Isten dicsőségét tudják szolgálni. Isten tudja felhasználni a kísértést is, a sátánt is, a mi életünkben, hogy az ő dicsőségét munkálja. Hogy az emberek meglássák, milyen nagy is ez a kincs. Jobbnak nagyobb kincs volt ez, mint a gyerekei, mint a felesége, mint az egészsége, mint a gazdagsága. Mindennél nagyobb kincs volt. Istennek az ismerete és az Istennel való kegyelmi kapcsolat. Tehát látjuk, hogy Isten dicsőségét szolgálja a mi hitünk ragyogása. Isten dicsőségét szolgálja az is, amikor megállunk a kísértésben. Ugyan akkor is a kereszt ragyog fel. Mikor megállunk a kísértésben, felragyog Istennek a keresztje, aki megszabadított a bűn rabságából, és végre a jót választhatjuk, a jó úton járhatunk, Krisztust követve, Krisztus példáját szem előtt tartva, és menni hazafelé az ő országába. De nem csak ebben ragyog, az engedelmességben ragyog fel Isten dicsősége, hanem akkor is Isten dicsősége ragyog fel előttünk, amikor nem sikerül engedelmeskedni. Amikor nem sikerül megállni a próbákban, amikor elbukunk a nehézségekben, amikor visszafordulunk, akkor is Isten dicsősége ragyog fel, ugyanúgy a kereszt evangéliumában. Azért, mert Isten hosszú tűrő, és minden cselekedetünkben, amivel vétünk ellene, az ő fiára tekint. És az ő fiáért elfogad bennünket. És jó ezt meggondolni, és jó ebben bízni, hogy akár elbukunk, Isten megdicsőítetik. És akár nem bukunk el, hanem kitartunk, akkor is Isten dicsősége ragyog fel mindenfelé. Hogy Isten legyen majd minden mindenekben. Hát így áldja meg Isten a mi életünket, a mi próbáinkat, a mi nehézségeinket. Így tanuljuk tőle, hogy hogyan is lehet boldognak lenni a próbákban, és hogyan is lehet kitartani bennük. És remélhetőleg, ha Isten is segít minket, ezzel fogjuk folytatni a jövő héten is. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy soha nem kell egyedül éreznünk magunkat a próbák, a kísértések, a nehézségek, a szenvedések között, hanem elvehetjük ezeket a te kezedből. Gondolhatunk ezekre úgy, mint amelyeket te adsz nekünk, a mi hasznunkra és a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy tanítasz a Bibliából, hogy ne legyen nekünk hamis hitünk, ne áltassuk magunkat, hanem az igaz hitet keressük és kutassuk, ami megtalálható, mert te adod azt nekünk, és aztán, ha igaz hitre jutottunk, ebben mindig, minden körülmények között örvendezzünk. Köszönjük, hogy te nem akarod, hogy megmaradjunk a bűneinkben, a bűneink rabságában, a vágyaink rabságában, hanem azt akarod, hogy tökéletességre jussunk, és ezen az úton vezetsz bennünket előre, amíg meg nem érkezünk te hozzád. Kérünk, hadd tartsunk ki ezen az úton, ne forduljunk hátat, ne forduljunk se jobbra, se balra, hanem vegyük el a te kezedből a próbákat, és hordozzuk örömmel, mert ezek mind te hozzád vezetnek közelebb. Köszönjük, hogy te megdicsőíted a te nevedet. Köszönjük, hogy senki nem lophatja meg a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy a hívő ember ebben örvendezik a leginkább. A te dicsőségedben, hogy te nem adod azt másnak. Köszönjük, Urunk, a te igédet, hogy az igéd szól, és mindig tanít minden embert, aki csak hallja. Kérünk, adj nekünk hallófüleket mindig, és kérünk, te áld meg a mi gyülekezetünket, de ne csak ezt a gyülekezetet, hanem mindenhol, ahol a te nevedben összegyűlnek, áld meg egyházunkat, népünket, a teológiákat, te őrizd meg, Urunk, a te népedet, minden nyomorúság közepette, mert tudjuk, hogy neked ez az akaratod, hogy nyomorúságban érleld, szenteld a te népedet. Kérünk, hadd tekintsünk az eljövendőre mindezek között. Kérünk, áld meg a betegeinket, azokat, akik ma nem tudtak itt lenni. Add, Urunk, hogy tudjuk szeretni egymást, tudjuk támogatni egymást, tudjunk egymásnak támaszt nyújtani. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, mindezeket kérhetjük, és mindezekért hálát adhatunk. Köszönjük, hogy a te neved dicsőítetik meg minden fölött. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hallgassuk meg helyünket elfoglalva a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő héten kedden bibliaórát tartunk, ahova szeretettel várunk mindenkit. Erről a mai igehirdetésről fogunk Isten segítségével beszélgetni. Tehát kedden este 6 órától imóra lesz itt a gyülekezetünkben. Másodszor pedig hirdetem, második alkalommal, hogy Horváth Szabolcs jegyzette Farkas Tímeát, az ő házasság kötésükre lehet készülni, imádságban hordozni a házasságot június 28-án fogják megkötni ebben a gyülekezetben. Isten legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.
Őszintén remélem hangos ez a... Igen? Igen. Kedves testvérek, nem elsősorban megköszönni jöttem a szolgálatot, bár nyilván azt is, hanem elsősorban azért állok itt most, hogy kérjem a gyülekezetnek a tagjait, hogy mind lupse a testvérünkért, aki most hirdette közöttünk az igét, mind pedig a múlt vasárnap, amikor Bús Péter hirdette az igét, és úgy tudom, a következő vasárnapokon még Szabó János testvérünk is előkerül, mind a hárman református teológiát végzik, Pápán, Budapesten, és ha jól tudom, Komáromban. Azt szeretném kérni, hogy a gyülekezet imádkozzon ezekért a gyerekekért, az én nevemben mondhatom, hogy az én koromban mondhatom a gyerekekért, áldja meg az Isten a törekvésüket, áldja meg az Isten a tanulásukat, és áldja meg az Isten az ő szívüket, hogy az Úr Jézusé legyen, és az Úr Jézus vezesse őket továbbra is. Mindemellett természetesen köszönöm, hogy most, amikor Sipos Ede Zoltán nagy tiszteletű úr szabadságán van, kisegítenek bennünket, és hirdetik az igét, adjon nektek az Úr erőt, egészséget és új szívet. Amen.